És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Csíkszentmártoni Bocskorpékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával, Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Benedek Húsüzemben beszélgetünk az igazgatóról, akivel egy húsvéti, igazi húsvéti termékről fogunk beszélni, mégpedig a tavaszi húskenyérről, amit én nem is tudtam, hogy így hívják magyarul, mert mi úgy használjuk, hogy egy drób. Ezt a román nyelvből vettük át egyébként?
Nem. Ennek megvan a nagyon szép magyar megfelelője, ez fűszeres húskenyér, vagy tavaszi húskenyér. Minden nyelven megvan ennek a módja, tehát a népek nagyon-nagyon érdekes módon átvették, tehát nem csak Romániában, nem csak a románok, hanem ezt a fűszeres húskenyeret a világ számos országában népszerűvé vált. Magyarul úgy hívják, hogy húskenyér. Ugye románul azt mondják, hogy drop de paste. Németeknél azt mondják léberkész. Nincs olyan német család egy komoly ünnepen, amikor a léberkész nincs az asztalon, természetesen egy kis körítéssel, meg melléje egy korsó sör. Ezt így illik felszolgálni ott.
Hogyan készítik nálunk, meg pedig a Benedek Húsüzemben?
Hát mi itt Székelyföldön, azért mondom Székelyföldön, mert ugye többféle formában mindenhol másképp készítik, de mi Székelyföldön általában ízletesen, fűszeresen készítjük. Természetesen só, bors, egy kis paprika dominál benne, a hagyma, a fokhagyma, zöld fűszerek, de benne van a jó öreg majorán, a szegfűszeg, egyesek még szerecsendiót is reszelnek rá. Én úgy gondolom, hogy az étel nem csak családétkezésre alkalmas, hanem büszke arra, hogy helyet foglal el az ünnepi asztalokon is. Nagyon nagy előszeretettel tálalják ezeket. Én úgy gondolom, hogy Székelyföldön ez egy hagyomány, csak így, hogy húskenyér nem is nagyon ismerik. Én azt javaslom, hogy ne teljen el úgy ez az ünnep, hogy bár egyszer valamilyen formában ne kerüljön az asztalra ez a finom ízletes, aranybarna héjú, hagyományos ételünk, nevezzük ezt drobnak, vagy löberkésznek, vagy húskenyérnek, vagy bárminek.
Ezt akkor úgy kell elképzelni, hogy kimérősen veszik meg az ember, szóval, hogy van egy nagy egész, és abból kér az ember 10 dekát, vagy fél kilót, vagy 1 kilót, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Nem, de hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye mivel, hogy pontosan házilag nagyobba készítik, hosszabba, meg nagyobba, ugye. Mi egy ilyen kisebb változatát sütőtálcákba összerakjuk szépen. Természetesen nagyon fontos, hogy összegyúrni nagyon keményen, hogy az ízek megoszoljanak, és innen berakjuk a sütőkemencébe, és ilyen aranybarnára sütjük a héját. Uh-huh. És akkor ezt így külön csomagoljuk, természetesen így áruljuk. Értem. Föl lehet forrósítani, föl lehet melegíteni, akár lerbe, akár tepsibe, lehet hidegen használni, hideg előételekként, mindig megállja a helyét.
Akár azt is mondhatjuk, hogy aki nem tölt bárányt, mert mondjuk nem tud, vagy lusta, vagy nincs ideje rá, akkor helyettesítheti ezzel?
Hát nagyon sokan veszik. Tessék elhinni, hogy nagyon komoly mennyiséget adunk el. Nagyon sokan nem tudják ezt elkészíteni, mert ez elég macerás. Tehát azért legyen sütőtálca, legyen leerje, rakja össze, stb. Ezt így megveszi, és nagyon egyszerű. És tényleg ez a házias ízeket adja vissza.
Hát akkor kívánjunk egyúttal kellemes húsvét ünnepeket is a hallgatóknak.
Én is minden kedves hallgatónak kellemes húsvét ünnepeket kívánok.
Sok száz évvel ezelőtt, na jó, valójában csak 20 évvel ezelőtt első áldozásra készült a fiam. Az akkori gyergyószentmiklósi plébános szülői értekezleten arra kérte a szülőket, hogy vegyenek részt a felkészítésben és vállaljanak 9 gyereket sajátjuk mellé, akikkel 10 héten keresztül foglalkoznak. Kis leckéket, feladatokat adtak, melléje magyarázatot. Elvállaltam. Máig sem tudom pontosan, hogy miért. De nagyon jó élmény volt. Húsvét előtt például nagy csütörtökön az volt a feladat, hogy a gyerekekkel végezzük el a lábmosás szertartását. Emlékszem, mennyire izgultam, hogy milyen lesz, hogy tudok 10 kis bolhát leültetni és megmosni a lábukat, úgy, hogy ne legyen belőle játék és kacagás. Nem lett. Elöntötte a szobát a fény, csendben, megilletődve ültek és várták, mi fog történni. Nos, ennek a csoportnak volt egy tagja, aki sosem beszélgetett, viszont az az izgő-mozgó típusú kisfiú volt, aki folyton a szoba másik sarkában szeretett volna lenni. Egy ideje szembe köszön velem a közösségi oldalon a fotója. Meglett, tiszta tekintetű, érett férfi könyököl a jégpálya palánkján. Csata Székely Levente ugyanis edző, jégkorongedző, és fiatal kora ellenére már az Egyesült Államoktól kezdve több európai országban tanította, nevelte a fiatal hokisrákat. Beszélgetésünkből kiderül, legnagyobb értéknek azt tartja, ha egy edző folyamatosan kommunikál a csapatával, ha együttműködik a játékosokkal, ha egyenrangúnak és nem felsőbbrendűnek tartja magát a csapattagokkal. Hallgassátok, hallgassák szeretettel a Csata Székely Leventével készült beszélgetést jégkorongról, székelyföldi hokiról, edzői tudásról, motivációról, célokról és a célok felé vezető útról. Köszönöm szépen, hogy beszélgetsz velem, és én nagyon örülök, mert szerintem egy csomó érdekes dolgot fogsz majd nekem mesélni. Úgyhogy vágjunk bele, és kezdjük talán azzal, hogy mikor születtél, hol, és milyen volt a gyerekkorod.
Köszönöm szépen a meghívást először is. 1993. február 2-án születtem Gyergyószentmiklóson. Két fiú és egy lánytestvérem van. Én vagyok a legfiatalabb közülük. Még értem a szép gyermekkort, amikor a számítógép világ nem volt nagyon elterjedve. Az utcánkban levő gyerekekkel gyakran játszottunk. Az udvarunkon is sokat fociztunk nyáron, amit a gyümölcsfák és a szomszéd kerítése bánt a legjobban. Amikor a testvérem ellen fociztam, nem emlékszem, megbeszéltük, hogy 5 gólig játszunk. Ha ő nyert, akkor vége volt a játéknak. Ha én nyertem, akkor mondta, hogy na gyere, menjünk 6 gólig, és addig játszottunk, amíg ő nem nyert a végé, és akkor vége volt.
Erre ma milyen emlékezni, hogy mindig neki kellett nyerni?
Hát, hogy mondjam, ez így az életben megtanított arra, hogy állja ki magamért jobban is, hogy nem mindig igazságos az élet. De na, én nagyon kellemes emlékként tekintek erre. Uh-huh. Volt is, amikor, hogy mondjam, később a szüleink, amikor bejött a PlayStation, vettek egy PlayStation-t, és emlékszem, a legnagyobb testvéremmel volt, hogy fifáztunk, vagy NHL-eztünk, és emlékszem, ott ő nagyon jó volt benne, nagyon nehéz volt megverni. Emlékszem, egyszer szinte sikerült is, vezettem 2-1-re, úgy volt, hogy az utolsó 2 percben, mielőtt nyertem volna, kihúzta a konnektorból a PlayStation, a végén mondta, hogy na, úgyse nyertél, úgyhogy nem tudta ő elfogadni, hogy ő veszítse.
Úgyhogy szerintem itt az idő, hogy egyet játszatok megint, hogy lássuk most, mi a helyzet.
Lássuk nem? Most, mi a helyzet. Igen.
Sulira, hogy emlékszel, milyen volt neked?
A sulira, én nem, hogy emlékszem, hogy egy átlagos diák voltam. Nem voltam egy különösebben komoly diák, de hogy hívják, ott próbáltam a lehető legjobb formámat nyújtani. Emlékszem, hogy én szerettem iskolába járni, tehát most így, ha belegondolok, így szerettem, de egyedül, amit bánok, hogy nem volt túl sok barátom, pedig úgy éreztem, hogy próbálkoztam vele.
Miért? Mert visszahúzódó voltál? Mert akinek három testvére van, annak elvileg nincs gondja a barátszerzése, mert hát folyamatosan van körülötte valaki, nem?
Igen, és az az érdekes, hogy ez a mai napig így valahogy kihat az életemre, mert mai napig nagyon kevés barátom van, és pedig úgy érzem, hogy ebben hiány szenved az életem, és mégis máskülönben úgy, na, én még mai napig nem tudom ezt megfejteni igazából, pedig próbálkozom.
Mikor kezdtél el hokizni? Jégkorongozni, mondjuk szépen.
Jégkorongozni? Igen. 7 éves koromban kezdtem el jégkorongozni. És akkor indultak újra a falusi bajnokságok, Gyergyó körül, gyergyói falukon. És én akkor Csomafalvánál játszottam Gyergyó Szentmiklósiként, mert nekem a családom mindenfelől Csomafalvi, csak felköltöztek Gyergyó Szentmiklósra. Farkas Csaba volt a, úgymond a legtöbb ideig az utánpótlás edző. Rengeteg falusi kupán vettünk részt. És 4 évvel idősebb testvérem csapatával játszottam, mert akkor még nem volt saját korosztály, mert még kicsit úgymond korábban kezd, abban az időben úgy korán számított 7 évesen kezdeni. És aztán rengeteg legfiatalabb, vagy 10-20 legfiatalabb játékos díjam van kupákról. Emlékszem később, amikor majd a korosztályom is egyre többen kezdtem kijárni, hokizni, akkor ez úgymond átfordult, hogy legjobb hátvédeket, hátvéd díjakot kaptam a kupákon, és ezek ilyen kellemes emlékek.
Okay. Hogy emlékszel arra, amikor legelőször elvittek oda, mi volt az első benyomásod? Eleve te akartál menni, szóval te kívántad, hogy olyan korán menjél?
Nem biztos, hogy tudatában voltam vele abban az időben, de valamiért tetszett az nekem nagyon, hogy az idősebb testvérem, 4 évvel idősebb testvérem, ő neki fogott hokizni, és akkor úgy valahogy úgy kis testvérként úgy felnéztem rá, és na, úgy nekem nagyon tetszett ez, hogy játszik, és én is akartam. Uh-huh. Akartam lenni, hogy na, hogy legközelebb, hogyha focizunk, akkor verjen meg úgy, hogy ha több góllal akar majd tovább játszani is, akkor se legyen esélye.
És milyen volt a csapatban, amikor már bekerültél a csapatba? Tehát eleve el nem tudom képzelni azt, hogy működik egy ilyen csapat, tehát hogy milyen a dinamikája, hogy állítanak fel, hogy találod meg a helyed benne, például kiköti meg a korcsolyádat, mert nekem mindig emlékszem, ahányszor korcsolyázni jártam, mindig például probléma volt, hogy egy fiúnak ez problémája, vagy meg tudja kötni el már indulásból a korcsolyáját.
Ó, hát én legalább 11 éves koromig nem tudtam, vagy 10-11 éves koromig nem tudtam megkötni a korcsolyámat. Emlékszem, hogy tényleg egy rengeteg szülő volt, aki mindig segített, és ahány fajta szülő köttem el a korcsolyámat, örökké másféleképpen általában, ez egy kicsi, ilyen, kicsit így, na, éreztem, örökké másképp korizok, de hogy mondjam, úgy, ezek minden nagyon kellemes emlékek.
Uh-huh. És milyen pozícióba kerültél, és hogy találtad meg, hogy hol van a helyed, vagy bárhol, mindenhol szeretted?
Akkor az leginkább úgy volt, hogy ott olyan pozícióban játszottam, ahova tettek. Farkas Csaba bennem leginkább hátvédet látott. Én egy gyerekként egy támadó, védekező szellemű hátvéd voltam. Mind a kettő egybe is. Úgymond, ugye a későbbi pályafutásom során is úgy csak hátvéd maradtam, tehát ez úgy rám ragadt ez. Később, ez majd csak így, inkább felnőtt korra, úgy inkább védekező szellemű hátvédé formálódtam.
Uh-huh. És ezt hogy kell elképzelni, heti hány edzés? Mondjuk amikor már 5-8-os voltál, akkor hetente hány edzésetek volt?
Amikor 5-8-as voltam, konkrétan nem emlékszem, de ha jól sejtem, olyan körülbelül 3-4 jégedzés lehetett hetente. És mikor hétvégén rendeztek mérkőzést vagy kupákat, akkor azon is részt vettünk.
És szívesen mentél? Mindig? Szeretted? Mindig? Sosem mondtad azt, hogy na, ebből most már elég, egyebet akarok csinálni?
Volt, hogy megfordult bennem, hogy húha, hát ez valami egyéb létezik-e hokin kívül, vagy ékon kívül az életbe, de az őszinteség, hogy nagyon benne ragadtam. Tehát, hogy, de ezt jó értelemben mondom, hogy én magával ragadott mai napig.
És arra készültél, hogy felnőttként játékos legyél?
Volt, igen. Mikor nagyon kisgyerek voltam, akkor mindig Wayne Gretzky volt az, aki a világ legjobbja volt, és mindig úgy nem tudtam, mit jelent ez a fogalom, de úgy mondom, én is Wayne Gretzky akarok lenni. Tehát úgy tetszett nekem ez az út. De ahogy így telt az idő, hogy egyre inkább jöttem rá, hogy távolodik ez a kép tőlem, de bármint, hogy a példakép, hogy elérjem, úgymond.
És akkor mikor döntötted el, hogy mégiscsak mi lesz akkor, ha nem ez lesz?
Hát úgy voltam, hogy próbálkoztam, hogyha már nem is NHL-be bejutni, de lássuk, hogy mit tudok kihozni vele, mert maga a sport szeretetét folytattam, tehát ez mi nem volt tudatos akkor. Úgyhogy ahogy így teltek az évek, úgy egyre inkább attól is boldog voltam, hogyha be tudok kerülni a felnőtt csapatba. Tehát, hogy
és játszottál a felnőtt csapatban?
Igen, szerencsém volt, meg hát úgymond az én korosztályom, mikor 16 éves voltam, úgymond kicsit felbomlott, sokan abba hagyták, és sokan például Magyarországra mentek játszani, én otthon maradtam, mert a család az volt a legfontosabb a mai napig az. És emlékszem, 16 évesen kerültem be akkori Gyergyószent Miklósi Progim felnőtt csapatába. De a legjobb és a legkellemesebb emlékem ez akkor volt, amikor Kémenes Balázs edző a második sorba játszottatott Lackó Attilával, egy nagyon tapasztalt játékossal, akire nagyon felnéztem emberileg is, játékosként is. Sokat segített rajtam, akkori fiatalként ő egy idősebb tapasztalt róka volt, úgymond, és rengeteg bizalmat adott a játékomba, és ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy második sorba játszhattam 16 évesen.
Mennyire fontos, ezt most nagyon-nagyon örülök, hogy mondod, de mennyire fontos az, hogy egy játékos, főleg egy ilyen fiatal játékos, mint amilyen te is voltál, hogy emberileg is fel tudjon nézni a csapattársaira és az edzőjére?
Így mai szemmel nézve szerintem a legfontosabb lenne egy fiatal játékosnak, hogy legyenek példaképei, tehát hogy a legfontosabb az mindig az számomra, hogy ha valaki nem is tehetséges, hogy tudjam tisztelni azért, amilyen ember. És nálam így utólag belegondolva, akkor az volt a legnagyobb dolog, hogy úgy emberként, ahogy támogatott mindenki, és amilyen jó, amilyen véleménye volt a világról, és az milyen példakép volt a számomra. Az a legfontosabb.
És egyébként abban a csapatban jól érezted magad, mert említette te is, hogy nagyon sokan elmentek akkoriban Magyarországra, hogy a Progimnak nem épp az aranykora volt az, de hogy jól érezted magad amúgy a csapatban? Tehát, hogy jó volt benne játszani? Jó volt felállni egy mérkőzésen a jégre? És egyáltalán közönség segített benneteket?
Én érdekes, mert én mikor hazai közönség előtt játszottam, akkor örökké nagyobb izgalom volt bennem, mikor elmentünk az ellenfél házatáján játszani, úgymond az ellenfél csapatával. Úgy éreztem, igen, a szurkolás, vagy mikor valami jót csinálok, megdicsérnek, de ugyanakkor éreztem a szidást is, úgyhogy kicsit úgy tökéletességre törekvő emberként az úgy nehéz volt, hogy hogyha most elszúrtam valamit, mindenki mérgelődik emiatt. Viszont nekem a legjobb évem a Gyergyószent Miklósi Progimnál ez az első évem volt, amikor felkerültem. Aztán később úgy edzők is fal, hogy mondjam, évente cserélődtek az edzők, ugye kicsit olyan bizonytalan volt később a helyzet.
Uh-huh. És akkor hogy született meg a döntés, vagy egyáltalán mi volt az, akkor, amikor eldöntötted, hogy na, akkor te most valami más irányt veszel?
Hát mindenképp az utolsó évben, amikor felnőttként hokiztam, a Dunaregalac csapatánál, akkor lettünk a történelemben először Galaccal aranyérmesek a román bajnokságban, ez 2014-15-ben volt. Utána úgy éreztem, hogy ez ugye a hokiba, hogy nem láttam játékosként túl nagy jövőt, Romániában is úgy éreztem, hogy meg szeretnék valami mást is próbálni, de viszont valahol a hoki közelébe szerettem maradni. Ezért megpróbáltam bíráskodni, amit 3 évig csináltam jégkorongbíróként, 2 évig belföldi szinten, 1 évet voltam nemzetközi bíró, ott a karrierem, bírói karrierem csúcspontja az a kontinentális kupa, kupán való részvétel volt. És mindeközben a Farkas Csaba volt utánpótlás edzőm, megkérdezte, hogy lenne kedvem segíteni neki edzőként, és mondtam, hogy igen, mondom, kipróbálom, és lássuk, mi lesz belőle. Akkoriban még nem volt egy konkrét elképzelésem, hogy hogyan tovább. Belekezdtem Gyergyószentmiklósi műégpályán, sokat jártunk, minden edzésen ott voltam, és azt vettem észre, hogy eltelt egy 1 év, 1 év, megkérdeztem magamtól, hogy várjuk csak, hogy ezt szereted-e csinálni, és állandólag az volt a válasz, hogy igen, hogy nagyon szeretem, és feltettem magamba kérdést, hogy 80 évesen el tudnám-e képzelni magamot, hogy edző leszek, és éreztem belül, hogy igen, hogy el tudtam képzelni magamat tiszta, 80 évesen is ugyanúgy fújjon a sípot, segítek, és inspirálok másokat. Na, úgyhogy leginkább ott született meg, hogy akkor, na most, ha edző szeretnék lenni, akkor várjunk csak, hogy ahhoz valamit, hogy milyen edző szeretnék lenni, feltettem a kérdést, akkor jött a válasz egyből magamnak, hogy hát minél jobb. Tehát, de ahhoz, hogy minél jobb edző legyek, ahhoz szükség van arra, hogy oda tegyem magam. És akkor emlékszem, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémia egy évet edzősködtem, és a következő évtől alakult meg a Székelyföldi Jégkorong Akadémia. Ők láttak bennem lehetőséget, és felajánlották, hogy edzősködjek, úgyhogy edzősködjek náluk, és el is vállaltam, én nagyon boldog voltam. Abban az évben nagy szenvedéllyel csináltam az edzősködést, mindent beleadtam, amit csak tudtam, hogy érjem el a célomat. Ők úgy éreztem, hogy látnak bennem fantáziát, és egyszer majd leültek velem, hogy emlékszem, akkori akadémia menedzsere Nagy Attila, ott volt még a akkori kanadai szakember, a kanadai Del Pedrick, és ők felajánlották nekem, hogy látnak bennem lehetőséget, és úgy lássák, hogyha van egy ilyen finnországi egyetem, Vierumaki városába, úgymond, és ha tetszene az egész elképzelés, ők támogatnának engemet anyagilag, hogyha jelentkeznék oda is felvennének. Hát ez volt életem legnagyobb fordulópontja, úgymond. Ez óriási fordulópont volt.
És egyből rávágtad, hogy igen?
Kellett egy nap, hogy feldolgozzam, hogy ez létezik, hogy ez lehetséges, hogy én, mint románi edző, kimenjek Finnországba, a világ egyik legnagyobb hokis országába. Tehát mit kezdenék ott? Na, és akkor úgy egy nap után úgy elhittem, hogy ez, hogy úgymond ők tényleg segítenének oda bejutni, hogyha sikerülne a felvételi.
És akkor megmondtad, hogy igen?
Másnap megmondtam, hogy igen. De ez úgymond utána jött a szak, ami egy 4 hónap hosszúságú volt. Hogy mondjam, 3 fázisból állt. Az első fázis az az volt, hogy az irataidat elküldted, ők elbírálták, hogy jó-e vagy nem. Akkor ott elfogadták az irataimat. A második fázis az egy videó bemutató volt rólad, ahol kellett magadról meséljél, és...
Angolul vagy finnül?
Be kellett mutass egy edzést, ahogy levezéled angolul, tehát ez egy angolul zajlott, a tanítás angolul zajlik, és az egész felvételizés is angolul.
Igen.
A harmadik fázis az, hogyha sikerült, hogyha elfogadták a videódat, akkor a harmadik fázis az a telefonbeszélgetés volt. A tanárikar, a finnországi tanárikar összeül, és felhívnak tégedet egy 10-20 perces telefonbeszélgetésre, természetesen angolul, és tesznek fel mindenféle kérdéseket, és majd úgymond visszajönnek 2 hónap múlva a válaszsal, hogy felvettek-e vagy nem vettek fel az egyetemre.
Mennyire izzadt a tenyered ez alatt a 20 perc alatt?
Hát azért valódi 2 nap állandólag, és emlékszem, mikor beszéltem velük a telefonon, akkor úgy mentem körbe a szobába, mint a mérgezetegé, csak hogy minden gondolatot összegyűjtsek, amit el akarok mondani.
Egyébként az angol nyelven nem volt problémát? Tehát jól beszéltél angolul? Mert ez is jelenthetett volna akár egy problémát.
Igen, jelentetett volna, de szerencsére, hogy a rengeteg tapasztalat a nemzetközi játékosokkal hokiztam együtt, akik jöttek Romániába, általuk rengeteget összeszedtem azelőtt iskolából is, mindenhonnan. Szerencsére, hogy az angol az jó ment.
Na és akkor, amikor hívtak, hogy igen, felvettek, akkor mit csináltál?
Egy nagyon fontos információt szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy 20 helyre volt a jelentkezés, minden évben csak 20 diákot vesznek fel, és a világ minden tájáról, minden országból jelentkeznek. Körülbelül 200-300-an jelentkeztek, és így vettek fel a 20-ba, így sikerült bejutnom. Tehát én úgy voltam vele, hogy romániai edzőként, nem is egy nagy hokis ország, hogy ez hogy lehetséges, hogy engemet felvesznek egy finnország egyetemre, holott ott van Amerika, Oroszország, Svédország, óriási kis ország, és akkor Romániába felvesznek valaki. És akkor én nem is tudtam, hogy dolgozzam fel. Napig akad el a nyelvem, hogyha erről kell beszélni.
És akkor ki kellett utazni, gondolom, Finnországba?
Igen. Ez kiutaztam, érdekes volt, mert életem azelőtt repülőn nem ültem, és ráadásul egyedül is voltam, egy idegen országban leszállsz, és igen, akkor így ott valósult bennem meg, hogy ez egy jó élet, ez most már csak te vagy, úgymond a dzsungelbe, ki vagy dobva, tessék, csak magadra számíthatsz. Na, úgyhogy két évig volt intenzív tanítás a Finnországban. A második évben edzősködtem ott a finnországi Lahti Pelicans klubnál, mint utánpótlás edző. Az így, hogy mondjam, nagyon, az is egy kellemes időszak volt. Majd úgymond a harmadik év az egyetemen az egy gyakorlati év, ahol a diákok mennek mindenféle világon mindenhova klubokhoz, hogy egy évet töltsenek el, és utána jönnek haza, hogy mennek vissza Finnországba, hogy úgymond végezzék el az egyetemet. Na, itt egy második, úgymond életem legnagyobb lehetősége, amit kaptam, az a Finnországba, egy olimpiai központba kaptam meghívást a finn jégkorong, a finn nő jégkorong csapat, hogy mondtam, finn nő jégkorong válogatott szövetségi kapitánya kérdezte meg, hogy lenne kedvem oda menni az olimpia központba, mert van ott egy U18-as női válogatott, akik rendes bajnokságban felnőtteken játszanak, és hogy látna benne, benne lehetőséget, hogy menjek oda, hogy elfogadnám, érdekel-e az edzősködés ott. És én szinte kiugrottam a bőrömbe, mert hittem, hogy én egy finnországi válogatottnál Romániában csak úgy megjelentem, és hogy úgyhogy tudomásom szerint a történelem során ott, abban a környezetben még nem volt más külföldi edző, és azóta sincs, tehát ezt én fel sem fogtam, hogy ilyen lehetőséget kaptam.
Na, egy kicsit beszéljünk az egyetemről, hogy
miben
látod te a legnagyobb sikerességét ennek az egyetemnek? Tehát, hogy mi az, amit nagyon jól csinálnak, hogyha egyszerűbben akarok fogalmazni?
Az, amit nagyon jól csinálnak, hogy nem az van, hogy a tanár, amit mondasz, te úgy kell csináld, hanem van egy program, amit felállítottak, és lényegében a diákokkal tartassák az órát, úgy, hogy a tanár figyeli, hogyan tartsa a diák az órát, és közben ad visszajelzéseket a diáknak, hogyha valamit a diák rosszul mond, vagy ha valamit nagyon jól mond, akkor megdicséri közben, miközben tartsa a diák a többi diáknak az előadást, vagy az órát. Uh-huh. És a végén közösen kiértékeljük a diákok a teljesítményét, az, aki bemutatta és tartotta az órát, és az utána tanárok. Tehát ez a kommunikáció, és ez a világ, hogy bennem felborult, hogy hú, én megszoktam, hogy öreki az van, amit a felettem levő mond, és most olyan megosztott lett ez az egész. Ez nagyon tetszett nekem.
Elméletre fektetik a hangsúlyt, gyakorlatra, mindkettőre? Melyik, amelyik hangsúlyosabb?
Ez az egyetem egy alkalmazott tudományi egyetem, tehát ők mind a kettőre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Épp ezért, hogyha már diákként te tartasz órát a többi diáknak, már eleve gyakorlod, de közben az elméletet is tudod. Tehát ugye mind a kettő. Uh-huh.
És hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy a itthoni edzőséggel összevetnénk a dolgokat, akkor mi lenne az, amiben a leginkább jó lenne fejlődni mentalitásban, technikában, hozzáállásban? Te hogy látod most onnan?
Az az őszinteség, hogy nem sok információ, vagy jó minőségi információhoz jutnak az otthoni edzők, és ez nem az ő problémájuk, hanem egyszerűen nincs megteremtve a környezet számukra. És én úgy látom, hogy tényleg az edzők szenvedélyesek, és próbálják, és tényleg mindent beleadnak otthon. Talán az, amire több hangsúlyt lehetne fektetni, az a, hogy emberileg megközelítsék a dolgokat is. Nem az van, hogy én vagyok az edző is, ha tetszik, hanem azt csinálod, amit én, hanem ez egy kétoldalú, úgymond egy párbeszéd lenne a játékosok, folyamatos párbeszéd lenne a játékosokkal, hogy ne, mit gondoltok, hogy mondjam, ugye közösen egy csapatot, hogy az edző az nem egy...
Félisten?
Igen, igen, hanem hogy az edző is egy ember, játékos is egy ember, és hozzuk ki belőle a legtöbbet.
Uh-huh. Na és akkor elmentél oda az olimpiai központba?
Igen, elmentem, és egy évet töltöttem ott. Egyszerre 10 edző volt annál az egy csapatnál, egyedüli külföldiként. Ott laktam az olimpiai központban egy évet. De az volt ott leginkább a nehéz nekem, hogy egyedül voltam, úgymond, és a legközelebbi város az olimpiai központtól az egy fél óra annyira volt. ez volt nekem a legnagyobb kihívás, hogy az egyedül lét, azt megszokjam. Viszont az, amit ott láttam, hogy ahogy az olimpikonok mindenféle sportból ott, ahogy edzenek, és ahogy amilyen teszteket végeznek, hogy ez nekem óriási tudást, úgymond óriásian fejlesztette a tudásomat. Volt, emlékszem, amikor néztem, hogy a futóknál, hogy minden két kör után vért vesznek tőlük, hogy állapítsák meg, hogy mennyi laktát van, az izmok mennyi laktátot termelnek, hogy a lehető legjobb edzést tudják nekik előkészíteni, tehát ilyen érdekességeket például.
És gondolom azért egy kicsit fájt a szíved, hogy azért ettől mi hol vagyunk, nem?
Úgymond igen, de úgy, én ebben úgy inspirációt látok, hogy ez nem lehetetlen, hogyha esetleg kerülne erre egy anyagi forrás, hogy én lenne elképzelésem, hogy ezt hogy lehetne felépíteni. Úgyhogy úgymond én bizakodó vagyok a jövővel szemben.
Milyen volt a munkád ott? Mert azért egy női csapatot edzeni, úgy képzelem én, egész más, mint egy férfi csapatot, nem?
Igen, igen, tehát azt kell tudni. Én a különbséget, amit tapasztaltam, az a rengeteg kommunikációt igényelnek a lányok, rengeteget kérdést tesznek fel, hogy ez miért, az miért, az miért, az miért. A fiúknál leginkább az van, hogy te mondod, hogy na, gyerünk, srácok, ezt csináljuk, és mennek a srácok, csinálják. Úgyhogy, na, úgy lányok leginkább meg akarják még jobban érteni, miért csinálják azt, amit csinálnak. Úgyhogy leginkább a kommunikáció különbsége kettő között.
Ez olyan régi kérdés bennem, hogy kiből lesz igazából jó játékos, aki akarja, akinek megvannak a fizikai adottságai, aki dolgozik érte, aki tehetséges, kiből lesz a legjobb játékos? Kiből lesz a legjobb hokista, mert azért ahhoz külön adottságokra is szükség van, hogy valaki jó hokista legyen, nem?
Igen, én mindig a hokisaimnak azt szoktam mondani, hogy egy jó ember egy jó sportoló lesz, tehát az az alapja, hogy jó sportoló, jó ember legyen. Az egész kérdés leginkább az erőfeszítés körül fogalmazódna meg, hogy mekkora erőfeszítést tesz bele a játékos. És hogyha motivált és erőfeszítést tesz bele, akkor miért ne tudná elérni azt, hogyha megfelelő céljai vannak, amit szeretne.
Az edzőnek dolga, hogy motiváljon és tud motiválni?
Ez egy érdekes téma, mert úgymond én finnországi tanulmányom során azt tanultam, hogy nem az edző kell motiváljon, hanem az ember önmagát kell motiválja ahhoz, hogy egy adott tevékenységet csináljon. És az edző, amit tud csinálni, hogy megteremtse a környezetet maga körül, hogy a játékos motiváltá váljon.
Ez érdekes, amit mondasz. Konfliktusokat hogyan kezel egy edző, vagy hogyan másképp kezelsz mondjuk lányoknál, mint fiúknál, és másképp kezeled-e a gyerekeknél, mint kamaszoknál, vagy felnőtteknél? Vagy van egyféle technikád, úgymond erre, és azt kell alkalmazni?
Hogy mondjam, én nem, esetleg úgy, hogy nem hozok elhamarkodott ítéletet, hogyha látok, hogy valaki összeveszett, vagy hogy oda kapnak egymáshoz, hogy nem hozok elhamarkodott ítéletet, és egyből mondom, hogy hé, te, mert megütted a másikat, akkor te vagy a hibás, hanem leülünk, és külön-külön oda szoktam hívni, megkérdezni, hogy mi történt, hogy látta, és megkérdezném, hogy ezt hogy lehetne legközelebb elkerülni, hogy ne forduljon elő ilyen eset, és akkor így kérdések által szeretném bennük tudatosítani, hogy legközelebb ilyen szituációban hogyan gondolkozzanak körülbelül.
Na és akkor az olimpiai központ után hogy alakult tovább?
Az olimpiai központ után az egyik finnországi osztálytársam, ő Németországban edzősködött, és meg tudta, hogy mondtam neki, hogy majd előbb-utóbb én is szeretnék Németországba menni, mert a testvéreim, mind a három testvérem kint Németországban él, és ő tudta ezt, ez a finnországi edző, aki egy osztálytársam is, hogy aki Németországba edzősködött, persze, hogy rám írt, ne, Levi, van egy lehetőség egy jó klubnál, német első ligás, felnőtt csapata van, feltörekvő klub, jók a lehetőségek, érdekelne, és úgymond nagyon megtetszett ez az ajánlat, viszont én döntés előtt kellett álljak, mert több országból is kaptam ajánlatot, Magyarországról is, haza is hívtak, Németországba, Finnországba hívtak, más klubokhoz is, a EPS Turkuhoz, vagy a HIFK Helsinkihez is, és több lehetőségük közül kellett választok, úgyhogy leginkább én azt választottam, hogy a családomhoz a lehető legközelebb szeretnék lenni, de ugyanakkor ahhoz, hogy a céljaimat tovább kövessem, így muszáj egy magasabb szintű jégkorongba kikössek, úgymond, úgyhogy Németország is egy úgymond jó hokis országnak számít, család közel van. Úgyhogy ezt láttam én leginkább jónak így. Igen.
És most hol vagy?
Most jelenleg Stuttgartban vagyok. Itt Stuttgart északi részén úgymond egy úgymond főedző vagyok egy U15-ös csapatnak, az utánpótlás U15-ös csapatnak, és a felnőtt amatőr csapatnak is, és most ezt csinálom.
Mielőtt belekérdeznék ebbe az edzősködésbe, hol érezted, mondjuk, hogyha leszámítjuk a jégkorongot, jobban magad Finnországban vagy Németországban?
Azért mondom Németországot, hogy jobban érzem itt magam, mert az emberek szociálisabbak itt, Finnországban kicsit olyan távolságtartóak, viszont nagyon kedves emberek, hogyha jó kijössz velük, csak ahhoz rengeteget kell dolgozni azon, hogy az emberekkel nagyon jól ki tudjak jönni. Másrészt az is, mert hogy Finnországban egyedül, teljesen egyedül voltam. Németországban most itt van velem a barátnőm is, együtt lakunk, és ugyanakkor, na, hogy a testvéreimmel egymást gyakran látogassuk, úgyhogy ezek mind segítenek.
Még mindig mielőtt az edzősködésre rátérnénk a németországira, az egyedüllét mire tanított leginkább meg téged? Mert azért nem könnyű évekig egyedül lenni idegenben.
Igen, úgymond rengeteg. Leginkább amit tanított nekem az, hogy jobban megismerjem önmagamat. Tehát, hogyha az ember össze van zárva magával, akkor kénytelen megismerni önmagát. Úgy anélkül, hogy sok interakciója lenne a külvilággal. Úgyhogy ez az, amit leginkább tanultam, ugye magamat jobban megismertem.
És akkor beszéljünk kicsit még, mert mindjárt vége az adásidőnek, hogy milyen ez a csapat, vannak már eredményeid is, arról is beszélj, légy szíves, ne légy szerény, és hogy mik a célok?
Az eredményeim az leginkább a legnagyobb eredményt, amit mondhatok, az a női csapatnál a két, most 2022-s Pekingi olimpián két bronzérmes játékosom lett a finn női válogatotta. No, úgyhogy ez az a legnagyobb. Nekem úgymond eredményként én büszke vagyok a mostani csapatomra nagyon. Nagyon szeretem őket. A környezetem nagyon megbecsül, és igen, egy önmagam lehetek.
És mi a célotok a csapattal? Mi az, amit úgy belőttetek, hogy na, oda kell eljutni?
Úgymond az, hogy felkerüljünk, tehát volt ilyen kvalifikációs kör, ahol minden régióból játszottak egymás ellen a csapatok, és a legnagyobb cél az volt, hogy bekerüljünk az első ligába az U15-ös csapatunkkal. Na és ezt sikeresen értük el, elsőként jutottunk be.
Az igen.
Arra, igen.
És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor jövőre ők U16 lesznek, de továbbra is te maradsz az edzőik, és viszed végig 18-ig? Vagy ez hogy van?
Jelen pillanatban az úgy néz ki, hogy az idősebb korosztály az felmegy Németország másképp annak a korosztály keresztül, felmegy az U17-be, a fiatal korosztály marad velem, és azok, akik U13-ból jönnek fel, azokat átveszem.
Uh-huh. És válogatod őket, vagy úgy, hogy vannak, átveszed?
A tavaly átvettem idén, meg szeretném valósítani, hogy a stuttgarti régióban rengeteg kisebb klub van, és az lenne a célom, hogy minden tehetséges gyermeket Stuttgart környékén összeszedjek, és egy bombaerős csapatot rakjak össze. És támogatva vagyok a klub által.
Az igen. Az azért egy jó nagy kihívás, nem?
Igen, igen, de én nagyon évezem, tehát ez nagyon izgalmas számomra.
Megtanultál németül, vagy jó az, hogyha megtanulsz németül, tehát könnyebb velük akkor, vagy azért már beszél mindenki angolul?
Én angolul tartom az edzéseket, angolul beszélgetek, viszont rajta vagyok, hogy a németemet finomítsam. Egy minimálisat most már úgy tanultam egy év alatt, úgyhogy nekem az a célom, hogy megtanuljam a negyedik nyelvként a németet is.
Uh-huh. És mennyire nehéz közel kerülni a gyerekekhez? Tehát már nem is gyerekek, viszonylag már ők már kamaszok azért, nem? Tehát, hogy mennyire nehéz és szükséges-e, könnyíti a munkádot az, hogyha te közel kerülsz hozzájuk?
Úgymond, én magamat próbálom mindig úgy játékosaimmal úgy egy szintre rakni, úgy, ahogy tanultam Finnországban, hogy ne érezzék azt, hogy én vagyok a félisten, hanem hogy, na, hogy közös párbeszéd van, és ez a közös párbeszéd az én tapasztalatom szerint rengeteg tiszteletet vont maga után, és nagyon jó kapcsolatom van így ezáltal a játékosokkal, mert elmerik mondani azt, amit gondolnak, én negatívra, pozitívra mindig bíztatom, hogy mondják el, vállalják fel, amire gondolnak, és igen.
Uh-huh. Mindjárt a végére érünk, de még muszáj megkérdezem azt is, hogy ugye itt nálunk felé az a divat, hogy mindenki ért a hokihoz, mindenki be is szól, akár az edzősködésbe is, akár mérkőzés alatt is, hogy kit állítanak fel játszani, tehát kezdve a szponzoroktól el a városvezetésig mindenki ért a hokihoz. Ez jellemző Németországban mondjuk, vagy Finnországban?
Finnországban nem, pedig meglepődtem, mert Finnország az tényleg egy, még a buszon az öreg mamák is, emlékszem, hogy a jégkorongról beszéltek. Úgyhogy, de nagyon nagy a tisztelet mindenkinek, a tere meg van adva a Finnországban, ez nagyon jól működik. Németországban egy picit közelebb van, de azért mégiscsak itt még mindig egy fokkal talán jobb ez a helyzet. Uh-huh. Tehát a tisztelet jobban meg van adva.
Uh-huh. Ha hívnának haza, és megfelelő feltételeket biztosítanának, hogy tudj dolgozni és eredményeket felmutatni, jönnél?
Én előbb-utóbb haza szeretnék menni, mert nekem Gyergyószeg Miklós a szívem közepén van, és előbb-utóbb igen.
Legutolsó kérdésem, hogyha most megkérdezed magadtól, hogy 80 évesen mi szeretnél lenni, akkor mi a válasz?
Ez nem is kérdés, ez jégkorong edző.
Úgy legyen.
Igen.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Ez volt az És te ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Partnereink a Csíkszentmártoni Bocskor Pékség és a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!